Ön az MR1 Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesznek. A Római Katolikus Egyház fél óráját hallják. A Magyar Katolikus Rádió mai adásának szerkesztője Madocsai Bea.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztő társaim Hámori Kinga és Kovács Éva nevében is. Mai műsorunkban, nemzeti ünnepünkön a következőkről lesz szó. A hazaszeretet.
1848 és 49 számunkra azért nagy érték, mert küzdött a szabadságért, az egyenlőségért.
Haza és kereszténység.
A hazaszolgálat meggyőződésem szerint az a gondviselésnek az elfogadása és a gondviselésre való igenmondás.
A Biblia.
Olyan élő szöveg, amely utat mutat a mindennapokban.
A vasárnapi szentlecke üzenete.
Ha a húsvét ott áll az út végén, akkor az már beköltözik a jelenbe is. Ha a vége az utunknak ragyog, már most is több a fény.
Ma nemzeti ünnepünkön különösen is elgondolkodunk arról, hogy a hazaszeretet hol szerepel a keresztény ember értékrendjében. Ezzel a kérdéssel Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseket kerestem föl.
Nagyon fontos erény a hazaszeretet. A társadalmi erények közé tartozik, és a negyedik parancsnak a kibővítése. Ezért is mondják a parlament embereire, hogy ők a hunatyák, és aki a hazáját nagyon szereti, az hazafi, fiú. Tehát egy családnak a kibővítéséről van szó, amikor a hazaszeretetet említjük. Vissza kell mennünk a múltba, mert a rómaiaknál nagyon fontos volt már a hazaszeretet. Horácius írta, hogy Dulces decor mest pro patria mori. Édes és szép dolog a hazáért meghalni. Vele szemben a hellén világ inkább kozmopolita volt, tehát ott érezte a jó magát, ahol a sorsa jóra fordult. És ez a kettősség megvan a mai időkben is, de azt lehet mondani, hogy az a fajta hazaszeretet, amit mi ismerünk, az a 19. században emelkedett olyan szintre, hogy minden más jó tulajdonságot és erényt megelőzött. Hát gondoljunk ezekre a jelmondatokra, hogy haza mindenek előtt. Mi nem egészen ezt valljuk, de ugyanakkor bennünk van a hazaszeretet, hiszen maga Jézus is szerette hazáját. Jézus megsíratta Jeruzsálemet, népét, Szent Pál is szerette népét, ezzel példát adtak nekünk arra, hogy nekünk is kell szeretni a hazánkat, ami számunkra inkább népet jelent, mint területet, inkább a szülőföld jelenti a területet, a haza egy népet, annak történelmét, kultúráját, művészetét, nyelvét, és mindaz, ami ezzel jár, amiben mi fölnövekedtünk. A keresztényeknek kötelességük is a hazát szeretni, azáltal, hogy építik a hazát, megfizetik a rájuk kirótt adót, megbecsülik az értékeit, sőt, sok esetben példát mutattak arra, hogy még az életüket is odaadták érte. Balassi énekelte meg annak idején, hogy ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viselett pajzsát. Összekötötte Balassi Bálint a hazaszeretetet a kereszténységgel, és mi is összekötjük ezt. Amikor itt van a nemzeti ünnepünk, akkor mi bátran mondhatjuk, hogy hazánknak nagyon sokat köszönhetünk. Ezért hazánkat szeretnünk kell, és az 1848-49 ünneplése is éppen ezt mutatja meg, amelyben az egyháziak is részt vettek, illetve részt vett nagyon sok keresztény ember akkor. Bár meg kell mondani az igazság kedvéért, hogy magát, a véres forradalmat az egyház, ha lehet, eltávolítja magától, hiszen abban nagyon sok olyan erőszak fölkavarodik, ami nem egyeztethető össze a szeretettel. Az egy végső eset már a szabadságjogok kivívásánál, de inkább az építő utat keresjük a hazaszeretetben, lehetne azt mondani, hogy Széchenyinek és Deáknak a példájára. Így a mai időkben is a haza szeretet annyit tesz, hogy elfogadom hazámnak a gondjait, magamévá teszem, segítek, ahol tudok, jó állampolgárként a család vállalásával, a család szeretetével, a kötelességek teljesítésével tudjuk megmutatni a hazánk iránti szeretetet, és számunkra, a katolikusoknak még ott vannak azok a szentjeink, akik részben alapítói voltak az országnak, részben pedig egy-egy történelmi fordulónál nagyon szép példát mutattak arra, hogy hogy kell egyszerre kereszténynek lenni és magyarnak. 1848 és 49 számunkra azért nagy érték, mert részben küzdött a szabadságért, az egyenlőségért, a jobbágyok felszabadításával is megmutatta ezt, ugyanakkor a nemzeti értékeket fontosnak tartotta őrizni és továbbadni, hiszen mind a magyar nyelv, mind pedig Magyarország egyesítése Unió Erdéllyel, ez is jellemzi azt a törekvését ennek a szabadságharcnak, hogy magyarokat Magyarországon egységesíteni, illetve újra együtt látni szerette volna, ahogy ez a 12 pontban is benne volt.
Tehát akkor a keresztény ember kiállhat akár harcosan is az emberi értékek mellett?
A harcosságot a szellem és a lélek harcaira értjük. Tehát azzal igenis küzdenünk kell, és azt mint eszközt fel is használhatjuk.
Mert a haza nem eladó, ezüst pénzre sem látható, mert a haza lelked része, határai belépésre, ezer éve a hit. Mert a haza kereszted is, Bellemi csillagod is, hiába tiporták hadak él, hiába tiporták hadak él, mert a haza, nem a haza, te magad vagy.
Mit is jelent kereszténynek és magyarnak lenni? Március 15-e kapcsán erről beszélgettem Hankovszky Béla tábori lelkésszel.
Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a körülményekben megnyilvánuló gondviselés az, ami a hazaszeretetben tetten érhető, hiszen Isten az embert egy népbe, egy nemzetbe, egy hazába helyezte, és ennek a népnek, nemzetnek, hazának a szolgálata az semmi más, mint elfogadása annak, hogy az Isten magyarnak teremtett, vagy magyar anyanyelvűnek, magyar nemzetiségének teremtett. Így a haza szolgálata, meggyőződésem szerint az a gondviselésnek az elfogadása és a gondviselésre való igenmondás. Természetesen itt nagyon sok gond van. A kereszténység az egy misszionáló vallás lenne, ellentétben a népi vallással. A vallástörténet azokat nevezi népi vallásnak, amikor az adott néphez való tartozás, az egy felekezethez, egy valláshoz való tartozást is jelenti. A kereszténység ezen túl van. Nekem megdöbbentő élményem volt, amikor kint voltam Erdélyben, és erdélyi papokkal beszéltem, és ők azt mondták, hogy ők először magyarok, aztán katolikusok. Én azért azt gondolom, hogy meg kéne tartanunk a mi hitünknek azt a dimenzióját, hogy ez egy misszionáló vallás, fölötte van a nemzetiségnek, fölötte van a néphez való tartozásnak, hiszen végső soron tényleg a mennyei haza után törekszünk, viszont a mennyei haza után való törekvést azt mindig valamilyen konkrét módon kell megtennünk. És ez a konkrét mód az azt jelenti, hogy az ember ragaszkodik a hazájához, nem lenézve, nem megvetve, nem elnyomva másokat, de büszke arra, hogy ide született, ők az ő és büszke a történelmére.
És vajon miért vagyunk ilyen szemérmesek a hazaszeretet szóval, ennek a megnyilvánulásaival? Vannak olyan templomok, ahol látok a pápai zászló mellett magyar zászlót is, és hallom néha, hogy az emberek ezt rosszalják, vagy furcsálják. Tényleg nincs hely a templomban a nemzeti színeknek?
Egy-egy közösség magán hordozza a gyökereit, magán hordozza azt, hogy milyen múltja volt az elmúlt 40-50-80 évben, és ez tükröződik abban, hogy szégyelli ezt, vagy nem szégyelli, hogy ezt emberi módon, vagy keresztény módon tudja megélni a hazaszeretetét. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy a nemzetiségünk, hogy a hazaszeretünk ne menjen az agyunkra, vagy ne menjen a hitünkre. De én nagyon fontosnak tartom azt, hogy igenis mértéktartó, szemérmes hazaszeretettel szeressük a hazánkat. Én azt hiszem, hogy azért van ilyen kificamodott helyzetben ez a hazaszeretet kérdésköre, mert ezt meggyanúsították. Nacionalizmussal, sovinizmussal, nem tudom mi mindennel vádolták meg azt, hogy valaki büszke a nemzetiségére, ugye egy internacionalista háttérrel a hazaszeretet nem nagyon értelmezhető. Ezt ki kell műnünk, meg kell változtatni. Nemrégiben valahol beszéltem erről, hogy kint Lourdesban az összes náció mind büszkén, de szépen vállalja a hazája iránt való szeretetét. Egyébként mi magyarok vagyunk, akik áldig állunk, lesújt fejjel, szívjuk a cigarettát, és mi énekelni se tudunk. Holott, mondjuk pont Lourdesban, ahol ez történt, ahol ezt láttam, a keresztúton az egyetlen helyen, a 10. stációnál, amit a magyarok állítottak Lourdesba, ott van a magyar angyalos nagy címmel, magyar felirattal, tehát lenne mire büszkének lennénk, és ehelyett ott áldig állunk, és egyszerűen nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy magyarok vagyunk. Most én a legnagyobb veszélynek azt látom, hogy emberek nemzeti öntudata az tényleg a hitére, vagy az agyára megy. Olyan tudománytalan, vállalhatatlan, ráadásul ízléstelen dolgokat képesek emberek vallani nyilvános helyen, hogy ezért vagyunk mi megosztva. Van mondjuk így a keresztény konzervatív oldal, és az szertársadik. Tehát széttöredezik. Pontosan azért, mert emberek elfeledkeznek arról, hogy miközben az ember hívő, keresztény, magyar, aközben azért az agyát is használni kell, és csak azért, mert valami jól esik, vagy jól esne, vagy szép, vagy tetszetős, de még nem biztos, hogy igaz. És nekünk mindig az igazságra kell törekedni, arra az igazságra, hogy mi az, amit igazolni lehet a magyarsággal kapcsolatban, és mi az, amit nem lehet igazolni. Nem kell arról beszélni, hogy az ősember is magyar volt. A vallás történetileg van a misszionáló vallások, amelyek nemzetiség vagy etnikum fölöttiek, és vannak népi vallások. És az a tragédia, amikor a kereszténység maga népi vallásként működik. Ami történt a délszláv háborúban, hogy minden szerb ortodox, minden horvát katolikus, és ahelyett, hogy a hita alapján viselkedett volna, az etnikum alapján viselkedett. Most megint volt egy előadásom a Nádasi Alfonsz Bencés paptanárnak a hadi naplója, meg a hadifogoly naplója megjelent. Engem is tanított, édesapámat is tanította, hogy ilyen egészen különös családi vonatkozásban voltunk vele. Őt vagy gyűlölték, vagy nagyon szerették. És az ő naplóját végigolvasva, ő azért nem dezertált, ő azért nem szökött meg, azért vállalta a fogságot, de egyébként magát a frontszolgálatot is azért vállalta, mert kiszuporálták volna, tehát simán leszerelték volna. De ő a haza iránt való szeretetből vállalta azt, amit vállalt. Mértékadó, érzelmes, gyönyörű hazaszeretet van benne. És közben pedig ott van a hát mondjuk így, hogy gyűlölet, mert egyébként keresztényben meg kell tanulni, hogy gyűlölni a bűnt, ott van benne a gyűlölet a nyilasokkal, a kommunistákkal, azokkal szemben, akik elárulják a hazájukat. És ez olyan szép, ezt mindenkinek javaslom, hogy olvassa el, mert ez nem memoár, tehát nem visszaemlékezik, és akkor vagy eszembe jut, vagy nem, meg már hát hányszor átgondoltam. Nem, ő ezt naponta írta. De csak az, hogy van mértékadó hazaszeretet, ami szép. Én azt szoktam mondani, hogy hiszek egyben azban, hogy az Anyaszentegyház az egy szent, katolikus és apostoli, és egyet még hozzá kell tenni, hogy ízléses. És ez az ízléses, tehát ízléses hazaszeretettel, mértékadó hazaszeretettel, amiben van szenvedély, amiben van érzelem, amiben helye van mindennek, ami az emberséghez tartozik, az mind benne van. De nincsen benne gyűlölet, nincsen benne vetélkedés, nincsen benne harag, bosszú vágy, hanem ott van, igen, megbocsátás, megbocsátkérés, mert mi is védkeztünk. Merle Tamás, akivel meghalt, egy dolgokos pap volt, soproni német, tehát nem is vár, de német volt. És itt volt Magyarországon novicius magiszter, aztán 56-ban diszidált, ő volt a svájci magyar főlelkész. Ő egy német ember volt, de az identitása az magyar volt, tehát a származása német, anyanyelve német, mindene német.
Hát Liszt Ferenc.
Igen.
Nem is beszélt magyarul.
Nem is beszélt. És erre mondom, hogy nekünk magunknak muszáj a részbe kényszerű is befejezni a mondatot, ez vállalás kérdése.
És a sok 48-as.
Igen.
És tudom, hogy szóval... 13 aradi vértanú nevét, ha végignézünk.
Így van. Nem is tudom magyarul. És akkor a Damjanics azért katolizált, azt mondta, hogy ha már egyszer magyarok ügyéért hal meg, akkor legalább magyar vallása legyen, mert ugye ő ortodox volt. gyönyörűek, ezek a szép történetek. Viszont ugyanakkor én még azt gondolom, hogy az mennyire fáj nekem, amikor azt hallom, hogy 48-asok ugye kimentek Törökországba, azok befogadták, és akkor fölveszi a muszlim hitet. Ben József is, tehát lehet jó tábornok, az is muszlim lett. A fél tábornoki karomok azok, akik kimentek Törökországba, azok itt ilyen meg olyan pasa néven törökké lettek. Ezt árulásnak tartom. Én nagyon boldog vagyok, hogy magyar vagyok. De azért mégis hitem előbb való.
Hazám útjaim megyek feléd. Szülőhazám itt lenn a föld, és innen vonz az ég hozzád feléd. A lelkem szárnyait, szívemnek vágyait, dalomnak hangjait repíti a szél.
A hazaszeretet a gondviselésre való igent mondás. Erről tett tanúságot életéből Hankovszky Béla tábori lelkész az imént interjúban. Ahhoz, hogy az isteni gondviselésre igent tudjunk mondani, folyamatos kapcsolatban kell lennünk Istennel. Az élő kapcsolatot táplálja a napi igeolvasás is. Szent Benedek regulájában és rendjében külön időt jelölt ki a szerzetes életében arra, hogy a Szentírást olvassa. Ma már valamennyien megtapasztalhatjuk az isteni gondviselést a Biblia szavain keresztül. Ehhez nyújt segítséget Kovács Éva interjújában Bokros Márk, Pannonhalmi bencés szerzetes.
Nem csak annyit jelent, hogy olvassa a szerzetes a Szentírást, hanem tényleg belemélyül, próbálja memorizálni a szövegeket, tanulmányozza őket, hogy egyre inkább a szívébe tudja azt ültetni. Ez a régi hagyományban azért is volt fontos, mivel nem volt mindenkinek szentírása, az nagyon drága dolog volt, hogyha elkészült egy teljes szentírás, és általában a közösség néhány darabban rendelkezett, ezért a zsolozsmához is, illetve magához a lelki élethez is fontos volt az, hogy a szerzetes memorizáljon szövegeket. És a Lectio Divinának az egyik jelentése, egyik célkitűzése ez is volt, hogy a szerzetes megpróbálja fejből megtanulni a zsoltárokat, evangéliumi szakaszokat, amit aztán későbbiekben önmagában felidézve újra és újra elő tudott venni és el tudott mélyülni. A regulában külön időpontok vannak meghatározva a napban, amikor erre helyezi a hangsúlyt a szerzetes, elkülönített idő erre, kifejezetten erre a tevékenységre.
Hogyan zajlik ennek a tevékenységnek a folyamata?
Manapság, hogy a szerzetes hogyan olvassa a Szentírást, erre nincsen közös, általánosan elfogadott gyakorlat. Rendkívül sokféle szentírás olvasási módszerrel találkozhatunk akár a közösségen belül, amelyet innen-onnan, akár más lelkiségekből kidolgozott módszereket használva mi is tudunk alkalmazni. Vannak olyanok, akik csak olvassák a Szentírás nagyobb egységekben, hogy összefüggéseket tudjanak felismerni. Vannak olyanok is, akik csak egy-egy részt vesznek elő, és azzal foglalkoznak ebben az időszakban, amikor a Lectio Divinára szánják az időt. Vannak olyan módszerek, amelyek kifejezetten egyéni olvasásra vannak kidolgozva, vagy javasolva, illetve vannak olyan módszerek is, ami elsősorban a csoportos, közös Lectio Divinához illeszkednek.
Az ön személyes életében hogyan történik a Szentírásnak a tanulmányozása?
Az egyik jellemző eszköz, amit most nem gyakorlok, de a noviciátusban ezt végeztük minden vasárnap a szentmise előtt, közösen, illetve ezért volt speciális, mert közösen együtt a nevendégségben ezt tudtuk gyakorolni, az a Viga módszernek nevezett metódus. Ezt Fülöp-szigeteki kateketikai központban dolgozták ki, és egy belga bencés szerzetes, Bernard Standard a közösségünk megtartott lelki gyakorlaton ismertette, és onnantól kezdve, így a növendék időszak alatt, ezt rendszeresen gyakoroltuk. A módszernek a lényege az az, hogy elolvassuk az adott evangéliumi vagy szentírási szakaszt, mi a gyakorlatunk során mindig a vasárnapi evangéliumi szakaszt vettük. Valaki felolvassa a csoportnak, utána tartunk csendet, 3-5 percnyi csendet, amikor mindenki újra végigolvassa a szakaszt, és utána pedig egy körkérdésben ki elmondja, hogy mi az az ige szakasz, egy mondat, egy fél mondat, vagy akár egy-egy szó abból az adott szakaszból, ami különösen is megérintette abban az adott pillanatban. Utána megint felolvassuk ugyanazt a szöveget, megint tartunk csendet, majd a következő, a második körkérdésben mindenki elmondja, hogy mit üzen személy szerint neki az adott szakasz, az, amit megérintette a szívét. Tehát egy nagyon személyes, kicsit tovább gondolást, hogy miért kapcsolódik most számára az életéhez az adott ige szakasz. Majd újra felolvassuk a szöveget, megint tartunk egy csendet, és a harmadik körben pedig mindenki egyfajta választ ad imádság formájában az Istennek arra az üzenetre, amit kapott, amit megértett abban a szakaszból. Ez a viga módszer egy nagyon jó kis módszer arra, hogy tényleg elmélyüljünk a Szentírásban, megértessük napi szinten, hogy mi az aktuális üzenete annak a szövegnek, és megvannak benne azok a részek, legfontosabb részek, ami az Isten kapcsolattal, a találkozásnak a lényege, az üzenet meghallása és az arra adott válasz. Ez lehet egyénileg is végezni, bárki elvégezheti egy 20-25 perc alatt, ilyen módon végig lehet olvasni a szöveget. Talán a megosztás miatt praktikusabb, hogyha ezt csoportosan, közösen végezzük, de például a családoknak lehet ez egy nagyon jó kis, akár vasárnap minden alkalommal, vagy szombat este a vasárnapi misére való felkészülésnek fontos eleme.
Megosztható-e valami abból, hogy személyesen az Önisten kapcsolatában mit jelent az Istennel való találkozásnak a Szentíráson keresztül való léte?
Számomra a Szentírás egy olyan élő szöveg, amely utat mutat a mindennapokban. Utat mutat, táplálékot is adhat, amivel napi élő kapcsolatban vagyok. Egyrészt elsősorban a liturgián elhangzott szövegekkel, tehát a zsolozsmában, illetve az eukarisztiában elhangzó szövegekkel, amelyek valamilyen tematika szerint azért kapcsolódnak egymáshoz. Ugyanakkor segítenek abban, hogy a liturgia az ne csak passzív figyelem legyen, vagy egy aktív figyelem, odafigyelés a tevékenységre, hanem egyfajta szellemi tevékenység is, tehát hogy befogadjak valamit abból az üzenetből, amit nap mint nap az Isten nyújt és kínál a Szentírás olvasásban. Ez mondjuk az, ami a liturgiához és a közös Isten szolgálathoz kapcsolódik, de a személyes imádságomban is elő-előveszem a Szentírást és olvasom. Attól függően, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok, szoktam általában szövegeket olvasni, vagy pedig az adott liturgikus időhöz kapcsolódóan. És számomra az ilyen eltervezett vagy egységben látott időszakok, vagy olyan időszakok, amikor valamilyen tematika szerint olvasom a Szentírást, ezek segítenek abban, hogy nagyobb összefüggéseket tudjak látni a hitemmel kapcsolatban. De vannak olyan időszakok, amikor valamilyen problémával küzdök, vagy valamilyen kérdés merült fel az életemben, akkor is elő szoktam venni a Szentírást, jellemzően akkor a zsoltárokhoz fordulok, amely igazán ki tudja fejezni különböző lelki állapotokat egy nagyon-nagyon személyes módon. Sokszor volt olyan élményem, hogy egy-egy ilyen nehéz helyzetben a zsoltárokon keresztül tudtam, ha nem is megoldani a problémát, vagy konkrétan adott pillanatban választ találni a kérdésre, de kaptam egy olyan lelki békét, vagy lelki nyugalmat, amelyből kiindulva aztán az adott helyzetet sokkal könnyebben meg tudtam oldani, mint hogyha imádság nélkül próbálkoztam volna vele. A Szentírást azt úgy olvassuk és úgy használjuk, hogyha így lehet fogalmazni, hogy az átjárja az életünket, mindennapjainkat, és hogy ott legyen nem feltétlenül a maga könyv formátumában és valóságában, de ott legyen a gondolatainkban minden nap.
A zene zene lesz majd megint, és nem ricsaj, zaj, csak bocsánat kérésre megbocsátás lesz a választó. Szívet megemelő madárszárnyakkal teli muzsika, melyet nem mérgezhet meg, senki nem mérgezhet meg, melyet nem mérgezhet meg, senki máshol.
A vasárnapi szentmisére készülve Török Csaba káplán gondolatait hallják.
Nagybőjt második vasárnapján a Timóteushoz írt második levél egy részletét halljuk. Ebben olvashatjuk: Jézus legyőzte a halált, és fölragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Napjainkban, ha belegondolunk, rengeteg félelem vesz körül bennünket. Mondhatnám így is, rengeteg sötétség. Szembesülünk az országunk helyzetével, szembesülünk a családjaink problémáival, de ezen felül is, akár mikor bekapcsoljuk a televíziót, újsághoz nyúlunk, néha tényleg az az érzésünk, mintha egy újabb darab sötétség költözne az életünkbe. Nem csak azért, mert borzalmak történnek a világban, volt ez mindig, hanem sokkal inkább talán azért, mert az összkép, amit kapunk önmagunkról, a jövőnkről, a valóságunkról az vált maga is borúsá. Nem csak a közéletben, nem csak a társadalmi, politikai életben, de gondolhatunk a környezetvédelemre, gondolhatunk az emberi közösségek jövőjére, gondolhatunk azokra a kérdésekre, amelyek gyermekeink, unokáink jövőjét érintik. Mondhatom talán, hogy ritkán voltunk ennyire sötétségben élők, borulátok, mint napjainkban. Mert végső soron egy nagyon szegény, egyszerű földműves ember számára az az egyszerű tény, hogy magot kell vetni, hogy majd hónapokkal később legyen termés, adott egyfajta távlatot. Lehet, hogyha bizonytalannak volt a távlata, de benne volt mégiscsak a várakozás. Muszáj volt a jövő felé fordulni. Ma épp ellenkezőleg nem merünk a jövő felé fordulni, mintha azt sugalná, minden muszáj a jelenben élni. Felejtsük el a múltat, mert a szomorú, bánatos, földolgozatlan. A jövőt ne firtassuk, mert tele van árnyakkal. Csak hogy nekünk van egy másik jövőnk, van egy másik távlatunk, ami felé nagybőjt 40 napos útja vezet. Jézus legyőzte a halált, és fölragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Ez a valódi jövő. És amikor nagybőjtöt élünk, szent idő ez, nem véletlenül mondja az egyház, hogy a nagybőjtöt ünnepelni kell, akkor tulajdonképpen ennek a fénynek válunk az arándokaivá. A nagybőjt mindenestül a sötétséget tudatosítja bennünk. Az anyagvilág felől, a bűn felől, az emberi világ megtörtsége felől, de soha nem engedi meg, hogy mindezt fény nélkül kelljen tudomásul vennünk, mert nagybőjtnek csak akkor van értelme, ha jön utána húsvét. Az emberi élet sem lehet egy szüntelen nagybőjt, annak is lesz húsvétja, és ha a húsvét ott áll az út végén, akkor az már beköltözik a jelenbe is. Ha a vége az utunknak ragyog, már most is több a fény. Így adjon nekünk buzdítást Szent Pál, hogy nagyobb reménységgel, a szív nagyobb bátorságával éljük az életünket, ezt a hatalmas nagybőti zarándoklatot, ami húsvét felé vezet.
Kereszt útja a családban. Jézus vállára veszi a keresztet. Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak is van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása. Rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elviselése. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle. De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen dolog. Sőt, azt akarod, hogy veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent.
Kedves hallgatóink, a keresztút elmélkedését Lázár Csaba olvasta föl. Most műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársaim Kovács Éva és Hámori Kinga nevében is búcsúzom. Madocsai Beát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház műsorát hallották, készítette a Magyar Katolikus Rádió. Adásunkkal kapcsolatban szeretettel várjuk hívásaikat a 061-255-3377-es üzenetrögzítős telefonszámon, vagy leveleiket a katolikus.kossuth@radio.hu e-mail címen.
Thank you.
1. Kossuth Rádió. A szavak ereje.
14 óra, jó napot kívánok, Mátyus Kati vagyok a hírekkel. A miniszterelnök szerint az 1848-as forradalmárok egy új stabil rendszer alapjait rakták le, és erre készül a jelenlegi kormány is. Orbán Viktor a Nemzeti Múzeumnál tartott ünnepségen azt mondta, 1848-ban a forradalmárok esküdtettek, hogy kiállnak egymásért és Magyarországért. Ez egy olyan fogadalom, amellyel azóta is minden magyar tartozik, minden magyarnak, tette hozzá. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy míg 1848-ban nem tűrték, hogy Bécs diktáljon, most azt nem hagyják, hogy Brüsszel tegye azt. A távirati iroda becslése szerint 20 ezeren gyűltek össze a Nemzeti Múzeumnál. Alkotmányos puccs zajlik az MSZP elnöke szerint Magyarországon, amit csak közös erővel akadályozhat meg a demokratikus többség. Mesterházy Attila az ellenzéki párt március 15-i ünnepségén a fővárosi Pilvax közben arról beszélt, hogy a közelmúlt politikai eseményei miatt nem az 1848. március 15-i forradalom, hanem az egy évvel későbbi Olmützi oktroját alkotmány jut az eszébe. A szocialista elnök szerint a kormánypártok alaptörvénytervezete méltatlan március 15-e örökségéhez. A külügyminisztérium azt javasolja a Japánban tartózkodó magyaroknak, hogy utazzanak biztonságos térségekbe. Elsősorban a szökőár során elöntött, illetve a megsérült atomerőmű körzetének elhagyását ajánlják. Azt is kérik, hogy maradjanak kapcsolatban a tokiói magyar nagykövetséggel. A külképviselet közben már minden magyarral föl tudta venni a kapcsolatot, akiről tudta, hogy Japánban volt a földrengés idején. Németország átmenetileg lekapcsolja 7 atomreaktorát, jelentette be a német kancellár. Angela Merkel elmondta, hogy az 1981 előtt üzembe helyezett létesítményeket állítják le, amíg meg nem vizsgálják azokat. A berlini kormány tegnap úgy döntött, hogy 3 hónapra felfüggeszti azt a tavalyi koalíciós megállapodást, amelynek alapján elkezdték meghosszabbítani az atomerőművek üzemidejét. Líbiában visszafoglalták Zuvára városát a Muammar Kadáfihoz hű erők. Az volt a legutolsó Tripolitól nyugatra, amit a felkelők ellenőriztek. A légierő emellett tovább bombázta Ásdabiját, az utolsó nagyobb várost a felkelők központja Bengázi előtt. Közben a líbiai vezető egy olasz lapnak kijelentette, elárulták európai szövetségesei. Köztük Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök, ami befolyásolhatja az Európához fűződő gazdasági kapcsolatokat. Líbia jelentős olajexportőr. A nyersanyag nagy részét Európának adja el. Több tucat rendőr akadályozta meg a Hősök terére tervezett gárdista avatást, jelentette a HVG és a Figyelőnet tudósítója. Néhányan rátámadtak a rendőrökre. A budapesti rendőrfőkapitányság közleménye szerint több mint 10 embert állítottak elő, egyiküket már körözték. 2 embert hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják, a többieket pedig szabálysértéssel, mert egy feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében vettek részt. És végül az időjárásról. A napsütés mellett egyre több felé alakulnak ki záporok, egy-egy zivatar is lehet. Majd éjszaka fokozatosan megszűnik a csapadék. Holnap már csak a Tiszántúlon és északkeleten süt ki több órára a nap. Egyre több felé elered az eső. Este 5-11 fok lesz, holnap napközben 14 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, de a Tiszántúlon akár 20-21 fok is lehet. A híreket Giannone Péter szerkesztette. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk, ugyanakkor mindig friss híreket találnak a hiradó.hu-n. Most 14 óra múlt 4 perccel rövidesen portréműsorunk az arcvonások, majd tudományos adásunkat a téridőt hallgathatják meg itt az M1 Kossuth Rádióban.
Délelőtt 9 órától napközben.
20%-kal nőtt tavaly óta azoknak a bűncselekményeknek a száma, melyeket idősek ellen követnek el. Mit tehetünk, mit tehetnek ellene? Aztán egyre nagyobb a forgalma a bizományiknak. Ismét felvirágozhat a használt műszaki cikkek vagy a használt ruhák piaca? Szerdán délelőtt ezekre is keressük a választ.
Délelőtt 9-től 11-ig, napközben. Arcvonások. Az M1 Kossuth Rádió portréműsora.
Köszöntöm hallgatóinkat az ünnepen, a mikrofonnál Perjés Klára. 1948-ban Battyányi Lajos is tagja volt az országgyűlés reformköveteléseit Bécsbe vívő küldöttségnek március 15-én. s két nappal később őt bízta meg a király kormányalakítással. A híres Batthyány család szellemi hagyatékának mai örököse Batthyány Bálint. Vele beszélgetek a következő fél órában, és természetesen megemlékezünk a dicső elődökről is. Ahogy beléptem Batthyány Bálinthoz, rögtön azokat a képeket kerestem, és azokat a tárgyakat, amelyek a múlthoz és híres elődeihez köthetik, az kétféleképpen is híres, mert Batthyány Gyula híres festő volt. Ő festette Batthyány Bálint keresztapjáról.
Én még személyesen ismertem a Gyula bácsit gyerekkoromban. Ha jól emlékszem, 58-ban, szóval már forradalom után halt meg. Egyszer találkoztam vele, kiállításait megnéztem, megjelent egy nagyon szép album a képeivel, 3-4 éve.
Jól tudom, a Nemzeti Galériában őrzik a legfőbb műveit, és Vasari János volt a példakép. Neki sem volt könnyű élete, mint a Batthyányiak közül nagyon sok embernek. 8 évre ítélték az 50-es évek elején.
56-ban szabadult, de eléggé betegen. Arra emlékszem, hogy fogatlan volt, amikor én először láttam. A fogait azt a börtönbe hagyta.
Azt is olvastam, hogy a vagyonát is elkobozták, és utána a volt tisztartójának a lakásában lakott polgárdiban.
Igen, így van.
Tehát ő festette ezt a képet, akit megörökített, az pedig Batthyány Bálint keresztapja.
Gyulának a fia, az apámnak a legjobb barátja volt, állandóan együtt voltak, és akkor ő lett a keresztapám.
Menjünk vissza egy kicsit a gyerekkorába, mert akkor töltött itt pár évet ide az a Magyarországon, és aztán mikor már visszatelepült.
Így van.
Milyen volt a gyerekkor? Hát kik voltak a szülei? Batthyány?
Ferencnek hívták az édesapámat, Eszterházy Mária az édesanyám. Az édesapám az a boldog Batthyány Stratmann Lászlónak a fia, tehát az én nagyapám a boldog Stratmann László. 10 voltak gyerekek, és ezek közül az egyik az én édesapám. Amikor én megszülettem, akkor az édesapám katona volt, Don Kanyar, azt hiszem éppen valahol. Aztán visszajött, utána még volt itt Magyarországon, és Fehérváron esett fogságba, és aztán már csak 1955-ben, egy évvel a forradalom előtt jött vissza, úgyhogy én 13 éves voltam, amikor őt megismertem.
Szibériában volt fogságban, oda vitték?
Mesélte akkor, hosszan mesélte Szibériába is, de nem csak, az Uralba. Mondta, hogy állandóan költöztették őket. Az édesanyám ugye akkor egyedül volt velem, és az anyai nagyszüleimmel együtt náluk éltünk a Bakonyba. Nagyapámnak Zirc mellett volt egy kis birtoka és egy háza. Először ott voltunk a háború után, de azt aztán 50-ben akkor elvették, és akkor a következő faluba, Bakony-Szentkirály, ott a nagyapám bérelt egy kis parasztházat, és ott éltünk vele.
A nagyapját nem bántották?
Hát, hogy is mondjam, egy kicsit bántották, egy olyan 3-4 hónapot töltött a veszprémi börtönbe. Azon kívül, hogy hát mindenét elveszítette, államosították, azon kívül igazán nem bántották.
És ez alatt az idő alatt maga épp úgy élt, mint bármelyik gyerek? Tehát ebből nem nagyon érzett semmit, vagy azért tudta a dolgokat?
Nem mondhatom, hogy nekem rossz gyerekkorom. Nagyon is élveztem a paraszt gyerekek életét, ilyen kis fekete klotgatyába futballoztunk. Egyik fontos játszóterünk az a Cseszneki vár volt, ottan ilyen hatalmas csatákat vívtunk.
Megmászták és bevették a váromat.
Igen, igen.
Ismerősökre emlékszik?
Hogyne, sőt, tartom is a kapcsolatot iskolatársaimmal.
Nem az lehet, hogy azért is volt boldog gyerekkora, hogy talán a szülei és a nagyapja óvták a gyereket a bántásoktól.
De azért hallottunk természetesen rokonok, akik börtönbe vagy kitelepítés az Alföldre, de ezeket azért úgy tudtuk. Persze, hát engem azért védtek. Nagyon aranyosak voltak a nagyszüleim, nagyon. Hát a nagyapám az gyakorlatilag az apám volt ebbe az első 10 évben.
Anyai nagyapja, mert az apai nagyapját nem ismerhette személyesen, hiszen Batthyány Strattmann László, a szegények orvosa 1931-ben meghalt.
Az apám is akkor még csak 15 éves volt, de hát róla aztán utólag sokat hallottam. Pláne amikor aztán 56 után, mikor elhagytuk Magyarországot és bejártuk a helyeket, tehát például Németújvár, Güssing, az egy ilyen batthyányi ősfészek, ott van eltemetve a nagyapám. Sokat mesélt rólad, hogy egész nap nem látták, mert dolgozott reggeltől estig, viszont este az egész család vacsora előtt vagy után, ezt most már nem tudom, együtt kellett imádkozni. Az imádságba egy hosszú lista volt beépítve, hogy kikér kell imádkozni, rokonok, öregek vagy betegek. Ez egy ilyen dolog, amire úgy emlékszem.
Járt-e Köpcsényben, ahol először létesített saját vagyonából kórházat a nagyapja?
Természetesen jártam, de csak a kastélyba, a kórházba nem voltam soha.
Miért kerültek ők át Körmendre?
Mikor meghalt a körmendi Batthyány herceg, ő lett aztán a herceg. Ugye mindig a család legidősebb fiú gyermeke az lesz az. Úgyhogy a nagyapám ezt később örökölte. Azt hiszem nyáron Köpcsénybe és különben Körmenden éltek.
És az orvos herceg hamarosan egy szemészetet létesített, és ahogy hallani, és azóta is beszélik arra fele is, hogy a szegényeket ingyen gyógyította.
Ezért kapta ezt a óriási kitüntetést az egyháztól és a pápától.
Mármint, hogy boldoggá avatták 2003-ban.
Mert hát a családba is mondták, akinek nem volt pénze, azt ingyen, sőt, adott neki a betegnek pénzt, hogy meg tudja venni a vasútjegyet, hazautazni, meg ilyeneket csinált.
Térjünk vissza arra, amit megszakítottam, hogy 10 év után hazatért az édesapja.
Az elején nekem egy kicsit furcsa, vagy egy idegen ember, ugye? Én akkor olyan 12-13 éves voltam, de nagyon hamar megbarátkoztunk.
Tehát nem egy ilyen katonás természete barátkozós a gyerekeivel is?
Nem volt ő hivatásos katona. És amikor megjött, minden nap egy órán keresztül mi ketten voltunk, vagy a szobába, vagy elmentünk sétálni, és akkor ő mesélt. Azóta nagyon jó barátságban voltunk. Végig, amíg meghalt szegény.
Az édesapjának is elvették minden vagyonát? Akkor még az 50-es években?
Az édesapámnak azért nem vették el minden vagyonát, mert szegénykémnek nem volt. Ő ugye a 10 gyerek közül a 8. volt.
És különben is az édesapja, a maga nagyapja mindent a szegények között szétosztott.
Ő már jóformán nem örökölt semmit, kivéve azt hiszem egy örök lakást itt Pesten.
Éppen, hogy beiratták, ugye, Esztergomba a gimnáziumba, amikor aztán utána már menni is kellett, mert az 56-os forradalom után emigráltak?
Igen, az apám az mindenképpen el akart menni, az anyám kevésbé.
Édesapjának gondolom, hogy elég volt az a 10 év hadifogság.
Ebből elég, és amint aztán lehetett, illetve mondták, hogy most már nem olyan veszélyes, akkor elindultunk. Én azt hiszem, hogy főleg azért indultunk el, miattam azt hiszem, mert úgy gondolta, hogy nekem itt nincs, én itt nem tudok tanulni, gondolom ezért aztán...
Persze, mert abban az időben, ha valakinek nem is volt vagyona, pusztán a névért, azért, nemesi családból származott, hát rögtön ellenségnek tekintették.
Még a 60-as években se vettek fel egyetemre ilyen rossz származású embereket. Az apámnak a testvérei akkor már kivétel nélkül mindegyik külföldön élt, és a legtöbben Ausztriában. És hát először az egyik nagynénémnél, Németújváron, ott voltunk 2 hétig. És hát óriási szenzáció volt, és állandóan jöttek régi ismerősök, hogy jaj, megjöttetek.
Akiket maga természetesen
én
nem ismertem.
Ismertem senkit, és akkor az egyik nagybátyám, aki éppen nem Ausztriába ért, hanem Svájcba, ő mondta, hogy jöjjünk hozzá. Svájcba értem 40 évig. És ez a nagybátyám szerzett az édesapámnak egy állást a Ruhrvidéken, Németországban, Düsseldorf mellett ottan. És akkor a szüleim oda mentek, előtte engem viszont már Svájcba egy ilyen intézetbe bevittek, ott is érettségiztem, és aztán Svájcba is jártam egyetemre utána.
Milyen pályát választott? Mi volt az álma, hogy mi legyen?
Őszintén szóval nem nagyon tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és volt egy nagyon kedves, helyes öreg bácsi, egy kémia tanárunk. Minden kémia órán elmondta, hogy gyerekek, kémiát tanuljatok, az a jövő. És hát ugye Svájc az híres az ilyen gyógyszergyártó cégeiről, így kerültem én is a Zürichi főiskolára, és vegyészmérnöki diplomát szereztem.
Úgy került oda vegyészmérnöki karra, hogy közben azért hát utálta a kémiát?
Az túlzás, hogy utáltam, de egyáltalán nem mondhatom, hogy az lett volna a hobbim. Utólag aztán rájöttem, hogy nekem valami más kellett volna tanulnom, történelem, humán tantárgyakat. Nagybátyám füzette az egyetememet, a lakásomat, a szobámat, az albérletemet, meg a tandi, azt mind ő füzette, és valahogy nem akartam félúton azt mondani, hogy na jó, akkor én most átmegyek a filozófia tanszékre. És tulajdonképpen most is az a véleményem, hogy nem olyan fontos az, hogy az ember mit tanul. Mert az életet azt úgyis aztán később tanulja az ember.
Összejöttek közben magyarokkal, akár a gimnázium alatt, akár az egyetemen, mert valami vissza kellett, hogy hozza aztán 96-ban, és nem hiszem, hogy csak a messzi távol, hanem talán valakikkel magyarságról, Magyarországról értekezett közben.
Attól persze kezdve, ahogy Zürichbe kerültem, attól kezdve 96-ig, amikor haza költöztem, én Zürichbe egy magyar gettóba értem. Szóval én
saját maga választotta magyar gettóba?
Saját magam választotta magyar gettóba.
És miért volt ez, hogy velük tudott élni, beszélgetni, szórakozni, és nem másokkal?
Ezt nehéz így pár szóban elmondani, de minden esetre úgy gondoltuk mi ott a magyar gettóba, ami egy városnegyedből állt, az az Óváros Zürichbe, és ott egy kávéház.
Melyik kávéház?
Már úgy hívták, hogy Odeon.
Erről azt gondolná az ember, hogy inkább francia volt, és miért?
Ó, hát egy ilyen hatalmas márvány hasonlít egy kicsit a régi New York kávéházhoz. Na hát szóval ott és az egyetemi menzán minden délbe 3-4 magyar asztal volt, ott megbeszéltük a napi eseményeket, a politikát, természetesen a lányokat is, kártyáztunk ottan, meg szóval ott alakultak ki tulajdonképpen ilyen életre szóló barátságok. Én itt Pesten most, amióta itt lakom, minden pénteken találkozom olyan legalább 5 személlyel, akik onnan ebből a gettóból származnak, szintén ilyen visszatelepültek, és itt a kávéházban ugyanazt csinálják, mint annak idején Zürichben.
Csak már kicsit ősszebben
hát,
azért.
Igen, mert a lányokról most már kevesebb szó esik. A politikáról még igen.
Közben azért családot is alapított Svájcban.
3 gyerekünk van, igen. 3 fiú. És most már van egy kis unokám is, kislány, 2 éves, és idén lesz még 3 unokám. mert az egyik fiamnak ikrei fognak születni nem sokára. A másiknál meg egy gyerek jön, úgyhogy három új unoka lesz idén.
Most már nagyon várja, mert valahol egy visszaemlékezésében, vagy egy ilyen önéletrajzszerű írásában azt olvastam, hogy eleinte nehezen tudott beleilleszkedni ebbe az apai szerepbe.
Idősebb fejjel az az érzésem az akkori önmagamról, hogy nagyon gyerekes voltam.
Ez a kávéházi időszak.
Igen.
De a politikai részét azt komolyan gondolták, tehát tisztában voltak vele, hogy közeledik egy lehetőség és rendszerváltás történik Magyarországon?
Nem, sajnos azt meg kell, hogy mondjam, hogy abszolút nem voltunk tisztában semmivel. Természetesen azt hittük, hogy mi mindent nagyon jól tudunk és látunk. Egyszerűen azt vettük észre a 80-as évek elejétől, ugye, amit mindenki észrevett, hogy enyhül a dolog, szóval a hurok lazul egy kicsit, aminek persze örültünk, de az, hogy ez egy szép napon meg fog szűnni, nem csak nálunk, hanem az egész Szovjetunió meg fog szűnni, ezt persze nem tudtuk, nem is tudhattuk. 90-ben megalakult Zürichbe egy ilyen társaság, a mi társaságunk, amit úgy hívtunk, hogy a Zürichi kerekasztal. Ahol persze voltak baloldali érzelműek, jobboldali érzelműek, szóval ott is mondjuk megosztott volt ez a társaság.
Csak nem mondja, hogy ugyanúgy, mint itt az országban.
De ez nem váltott ki egy olyan éles vitát, mint ami itt ugye folyik most már 20 éve.
Mikor jött először haza?
Én először haza 1966-ban jöttem, akkor halt meg a nagyapám. De akkor megint a temetés után majdnem 10 évig nem jöttünk, mert nem adtak vízumot, szóval nem engedtek be.
Na, aztán mi vitte rá? Mikor gondolta azt, hogy na most hazamegyek? Egyáltalán miért volt ez a haza, amikor több időt töltött Svájcban, mint Magyarországon?
Na, hát ez nem úgy megy, ez nem. A gyerekkor az a meghatározó, ahol az ember az első levegőt szívja, és az első dolgokat tanulja, a nyelvet, a verseket, az ízeket, a természetet, azt gondolom, hogy az a mérvadó. Elhatároztam már nagyon régen, hogy én ide-vissza fogok jönni, de hát a rendszerváltás után, tehát 89 után az nem is volt kérdés. Azt én tudtam, hogy nyugdíjas koromba vissza fogok ide jönni.
Az természetes, hogy itt sem tud meglenni munkanélkül a Batthyány Kultúrpressz Kft.-nek a résztulajdonosa, és én akármikor hívtam, mindig ott volt benne a munkahelyén. Reggeltől estig dolgozik egyáltalán.